Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a Civil Rádiót befogni interneten az online adást úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy civil rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a civil rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a civil rádió. Jó napot kívánok, ez itt a délutáni magazin a Civil Rádióban a 117 perc, ahogy szerdánként el szoktuk mondani, nem csak háttérrádiózóknak ajánljuk. A következő két órában velünk tölthetik a meleg délutánt, 6 vagy 7 témánk lesz, amiről tervezzük a beszélgetéseket, és persze közötte, ahogy ez mindig lenni szokott, zene is. Az egyik témánk, amit egy picit előre hoznék, bár sorrendben nem ezzel fogjuk kezdeni, az az úgynevezett kádárkockákról szóló beszélgetés lesz. Talán tudják többen, vagy lehet, hogy van, aki látta is a Ludwig Múzeumban, tehát a Nemzeti Színház mellett abban a nagy kulturális centrum egységben. Ott egy kiállítás van, ami egészen augusztus 18-áig, ha jól tudom, nyitva van. És itt a 60-as, 70-es évek, vagy 50-es, 60-as évek úgynevezett kádárkockáiról egy nagyon érdekes és nagyon izgalmas kiállítás van. Itt közben a társaimat kérdezem, Dudok Dávidot és Petik Andrást, hogy mondjuk te vagy a legfiatalabb közöttünk, Dávid, ezt nem semmiféle jelzőt különösebben, vagy minőséget nem jelent, de hogy te ismered ezeket, vagy laktál ilyenben, vagy te milyen lakásban laktál, vagy házban?
Én nem laktam ilyenben, de ismerem magát a típust, és puskázni fogok, mert itt van a kezemben a Ludwig Múzeum kiadványa, így könnyű.
Ha tudom, elvettem volna.
Négyzetes alaprajzon felépülő sátortetővel fedett, egyszintes szabadon álló főhomlokzatán kéttengelyes családi háztípus. Ez
jó,
a kádárkocka.
Jó, de én nem annyira egy ilyen hivatalos definícióra számítottam, de akkor nincsen semmilyen viszonyod ehhez.
Személyes emlékem nincs a kádárkockákról, mármint a belsejéből. Azzal kapcsolatban viszont van, hogyha az autóval elsuhan az ember egy-egy településen, és lát egy ilyen házsort, akkor mégiscsak eszébe jut az, hogy lehetnek ezek a házak ennyire egyformák, és mégis nagyon különbözőek, és szerintem erről is szól ez a kiállítás.
Aha, aha. Andris, neked van-e valami kapcsolatod? Te laktál ilyen házban?
Én magam nem laktam, de sajnos vagyok annyira vén, mert hogy az egyik kedves barátnőm ilyen házban lakott van, amikor még a 70-es években
ott
voltunk.
Észak-Kelet-Magyarországon?
Zemplénben volt, konkrétan ott volt egy ilyen ház. Aha. Papály állami alkalmazott volt, ez talán fontos, de negyek. Nagyon fontos definíció az, hogy nézet alaprajzú. Ugye gondoljunk bele a korszakba, háború után vagyunk, még nem túlzottan sokkal. Az országnak még nem volt módja újjáépíteni a házakat, de rengeteg háza, lakása volt szükség, és ez akkor a rendszer ezt célul tűzte ki, hogy igenis megteremtse a lakhatás lehetőségét, és kedvezményes lehetőségeket nyújtott ilyen típus tervek
fölépítésére. Igen, ezt a szót akartam épp mondani.
Most egy ilyen kockaház gyakorlatilag elől a két szoba, hátsó bejárattal, hátsó vagy oldalsó bejáratot, egy kis folyosó, abból nyílik egy WC, egy fürdőszoba és a konyha. Ez a fölépítése, ja, és egy följáró a padlással, ami van, és akinek volt rá pénze, eljárt pincét is épített alá. De ez volt a tipikus felépítés, egy nagyon praktikus, egyszerű, jól felépíthető ház volt. Hát a mai hőtechnikai szabványoknak már nyilván nem felelne meg.
Mindent azért nem mondjunk erről a szakmailag, mert nem lesz mivel a kiállítás kurátorával miről beszélni, de hogy a te személyes viszonyod ehhez milyen én arra.
Egy élményemet tudom ezekkel elmondani, mert talán a hallgatók számára is érdekes lehet. 1970-ben volt egy nagy tisza járvíz, ahol kisar nagyar településeket szabályosan elsöpört a víz a föld felszínéről.
Ekkor te középiskolás voltál?
Ekkor voltam negyedikes gimnazista. És minket, a fiúkat kivezényelték egy vagy két hetes ilyen állvízi építőtáborba, Tiszahátra, és hát lelkesen mentünk, ott mantert kevertünk, betont kevertünk, téglát hordtunk, cserepet hordtunk, de ott meglepődtünk azon, és elismeréssel kell szólnom erről, hogy olyan fantasztikus nagyüzemi szervezettségben építették ezeket a kockaházakat sorban egymás után, 15-21 sorban. Egy teherautó végigment, itt lerakott 200 cserepet, ott lerakott 200 cserepet, és futószalagon ment az építkezés, ki néhány hét alatt fölhúzta komplett házakat alapozástól. Nagyon látványos volt, persze a központi helyen volt a malterkeverés, onnan ilyen hatalmas teherautókon hordták szét a kész, már előre kevert anyagot.
Hát ez azt jelenti, hogy nem, tehát hogy egy jól készíthető, gyorsan fölépíthető
pontosan
típus volt. Mondjuk a te példád az arra való, hogy egy rendkívüli természeti katasztrófa kapcsán, tehát az árvíznél, ahol tényleg nagyon gyorsan kell nagy számú házat építeni, hogy arra is ez hogy megfeled. Azért egyébként ezek nem egyszerre épültek. Én egy Budapest közeli kisfaluban, Herceghalmon mondjuk el is árulhatom, laktam gyerekkoromban, és ott mi családilag elkezdtünk egy ilyen házat építeni, soha nem fejeztük be, elköltöztünk, mielőtt teljesen kész lett volna, de a beköltözésig azért eljutottunk. És ott azon az utcán, ez a Petőfi utca volt, emlékszem, azon volt 7-8 ház a páratlan oldalon, de még akkor az utca neve se volt, és volt 4-5 ház a másik oldalon, és ezek évekig készültek, vagy legalábbis több hónapig, szóval nem olyan volt, nem olyan nagyüzemi volt, mint amikor jöttek szakemberek, és még ha be is segített ez az, de a szakvállalkozók, vagy a szakik megcsinálták, hanem az emberek jó részt a saját erejükből.
Éven, erre készültek a tervek, és a saját kivitelezése, egyszerű fölépítés, egyszerű konstrukció, egyszerű anyagok, hát ez volt a lényeg a dolognak, és ennek volt köszönhető, hogy sok ezer család kapott meg lakhatást akkoriban.
Igen, itt fontos azért azt tudni, még egyrészt, hogy ez a hagyományos hazai építészetben fölborított egy karakterhez kapcsolódó, ami karakter gyakran a környező települési táji környezetbe való beilleszkedést is szolgálta, de hogy ezeket a karakterelemeket felszámolta ez, mert nem ilyen volt. Központilag elkészült egy terv, és Tiszapalkonyát, nem, akkor egészen Észak-Kelet-Magyarországtól Délnyugat-Magyarországig mindenütt ezek mentek. Egy-két opcionális variáció volt, tehát egy-egy falat belül arrébb lehetett húzni, de a lényeg a egyszerűen elkészíthetőség volt, és Kalákában is ez a másik, ami így fontos érték, hogy nagyon sokan Kalákába építették, tehát azért is épült hosszabban, bár ez gyakran gyorsította, éppen egy csapat, egy brigád ráment erre, vagy egy baráti társaság, vagy több család összeállt, szóval nagyon sok minden a közös munkából keletkezett. Na hát ezt a kiállítást ajánlom, hogy még egyszer elmondjam, aki csak teheti, hogy nézzék meg a Ludwig Múzeumban, ez a Duna mentén ott mégis az a déli, most mi a neve a déli hídnak? Déli
Rákóczi híd.
Rákóczi híd tövében, tehát a Nemzeti, a MIPA mellett a harmadik ilyen nagy intézmény, és érdemes megnézni, mert tényleg maradandó élmény. Én egyébként vasárnap néztem meg, reggel 9 vagy 10 órától, és viszonylag hamar elég sokan lettek ott, tehát hogy népszerű a dolog. Előző nap mondjuk ment a tévébe egy kis riport róla. Na hát minden esetre erről is lesz szó, de akkor egy picit szisztematikusan mondjunk végig, hogy mi minden hallható ma. Az első témánk.
Mezei Gergő lesz a vendégünk, aki a Szervált ültetettek Európa bajnokságáról érkezett haza a Lisszabonból, az ő eredményeiről és erről a sport teljesítményéről fogjuk kérdezni.
Ő, ha jól emlékszem, kerékpáros sporttal foglalkozik. Aztán a második témánk a szülői hangközösség, itt a Civil Rádióban már többször megszólaltattuk, és a vezetőjüket is, vagy a képviselőjüket, Miklós György lesz a vendégünk. Sokat hallottak erről mostanában, katonák iskolába vezénylése, egy petíciót készítettek, és azt írja, hogy a honvédség erre nem kapott felhatalmazást. Na minden esetre erről fogunk vele beszélgetni. És akkor a következő témát is én ajánlom. Cered, ez egy Nógrád megyei egészen a szlovák határhoz közeli kis település, nagyon szép kis település, sok kanyarra lehet oda eljutni. Ott egy art piknik lesz, ott egy ceredi kortárs nemzetközi művésztelep van, és ennek egy eseménye ez az art piknik Cereddel. Fürjesi Csaba lesz a vendégünk, aki ott ennek az egyik szervezője.
Aztán két esztergomi témát ajánlunk, ami igazából egy. Kiállítás megnyitók lesznek a közeljövőben. Az egyik a Várban, a Rondella Galériában, amely egy hagyományosabb kiállítótér, illetve a Kapcsolatok Házában is, a Széchenyi téren új kiállítás nyílik. Mécses Éva Hildát fogjuk kérdezni, aki kiállítások szervezője.
A már említett témánk, ez a Kádár kocka, az az eredeti címe ennek a kiállításnak, hogy Kis Magyar Kockológia a Ludwig Múzeumban, és Készman József ennek a kiállításnak a kurátora lesz, akivel beszélgetünk erről az anyagról. Aztán még a következő témát is én fogom ajánlani. Már egy-két hete készültünk erre. Megjelent a K-Monitor és a Periféria Kutatóközpont közös működtetésében egy új honlap, új interaktív honlap az önkormányzati bérlakásokról. Jelinek Csaba lesz, aki erről beszél nekünk, aki, ha jól sejtem, szociológus.
Sporttémákban pedig a Lupabiccsel foglalkozunk. A strandport sportok mekkája, mindjárt megpróbálom ezt még egyszer majd ügyesen kimondani, szóval strandsportok mekkája a Lupabics. Németh Zoltán lesz a vendégünk, akit arról kérdezzünk, hogy milyen sportokat találkozott, aki kilátogat ide, illetve végbort megmérettetést lesz nem olyan sokára.
A sportszerkesztő Tarcsi Géza és a hangmester és a mostani beszélgetőtársunk Petik András nevében is köszöntjük tehát önöket, a szerkesztő műsorvezető
Dudok Dávid,
Péterfi Ferenc, egy-két perc és indulunk.
De a szívemet örökre itt hagyom, de a szívemet örökre itt hagyom. Az utcákon a gyűlölet vonult, s a láthatáron felizzott a múlt. S tudta jól, hogy most már menni kell, mert mindig ugyanúgy kezdődik el. S csak ott állt egy hajnalon, azon a száz éves pályaudvaron. Elbúcsúzom, elbúcsúzom, ez a föld már nem az én otthonom.
114, 115, 116.
117 perc.
Mezei Gergő eredményeiről beszélgettünk, aki a Szervált Ütetettek Európa bajnokságáról tért haza nem olyan régen Lisszabonból, illetve arról, hogy mit érdemes tudni erről az eseményről, és hogy milyen sportágakban hogyan indulhatnak a résztvevők, és ő milyen eredményeket ért el. Péterfi Feri is itt van velem, én pedig Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióban.
Szervusz, jó napot!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
Szia! Mit érdemes tudni tehát először erről az Európa bajnokságról, erről a versenyről? Sokan voltunk ott Szervált Ütetettek?
Igen, igen, sokan voltunk, közel 80 fős csapattal mentünk ki, a magyar válogatott, és ebből több mint 50 sportoló volt köztük, vesátültetettek, szívátültetett is volt közöttünk, tüdőátültetettek és májátültetettek. Illetve ugye van még egyfajta transzplantáció, akik részt vehetnek ezen a bajnokságon, azok pedig a csontvelő transzplantáltak.
Te milyen?
Nagyon szép sikereket értünk el, ugye 12 sportágban versenyeztünk. Vannak olyan sportág, mint amiket én is csinálok, az atlétika és a kerékpár, van úszás. Vannak ugye játékos sportágaink, asztali tenisz, tollaslabda, idén debütált a paddle, az is egy ütősportág, és vannak olyan sportágaink is azoknak a sportoknak és élni akaroknak, akik nem feltétlenül egy olyan jellegű fizikai erőpróbát szeretnének végezni, mint amit én és az érsportolók szoktunk, hanem például tudnak indulni dartsban, tudnak indulni bowlingban.
Tehát ami inkább már egy kicsit ilyen játékos, vagy ilyen tömegsportszerű, erre gondolsz,
hogy igen. Ez azért nagyon szép szerintem, mert ennek az Európa bajnokságnak is ugye úgy van, hogy egyiképpen Európa bajnokság, másképpen világbajnokságot rendeznek nekünk. Gyakorlatilag a szárazütötés után mindenkinek nagyon ajánlott a sportolás. A Magyar Szövetetek Szövetsége, akinek a színeiben ugye mi is kiutaztunk, a válogatott, nagyon sokat, sok energiát fektet ebben.
Van ilyenkor egy nagyon határozott orvosi, párhuzamos orvosi mentorálás vagy segítés,
ami segít benneteket? Így van. Tehát nekünk kvalifikációs válogató versenyeink vannak, és ugye aki a válogató versenyeken álszintet fut, úszik, vagy kerékpározik, vagy hát ugye a játékos sportágoknál ugye az edzők és a kvalifikációs versenyek alapján éremesélyes utazhat ki, és ez egyetemben egy nagyon komoly orvosi kísérettel is működik.
Fél mondatot már majdnem erről mondtál az előbb, hogy azt, amit kérdeznék ennek kapcsán, hogy a szervát ültetettek esetében van egy tipikus ajánlás, hogy ez a dolog a biztonságosabb regenerálódást segítheti, vagy véletlene, vagy egyszerűen csak nem tiltják annyi a jelenség.
Gyakorlatilag, hogyha a szervetet is átadhettek, hozzávetőlegesen azért egy közel egészségeset módot tudnak élni, és ezt nagyban támogatja, ha a szertőtés után sportolnak, mozognak, aktív életmódot folytatnak. Gyakorlatilag erről nagyon sok kimutatás van, hogy akik aktívak, egyébként ez a normális esetben a hétköznapi emberekben is szerintem igaz, hogy aki mozgásban gazdag életmódot folytat, aznak azért mindenfajta betegség ritkábban jelenik az életében, és alapvetően egy fittebb, egészségesebb, boldogabb életet tud élni.
Hogyan tudjátok inspirálni azokat, akik kevésbé vesznek részt sportokban, vagy egyáltalán úgy általában milyen hatással vagytok a társadalomra? Mit gondolsz erről?
Ez egy nagyon jó kérdés. Hát én így a social media felületeken próbálok minél többet megosztani a sportolásomból. Szerintem, ami inspirálható lehet ebben, az a közeg, az, hogy az ember valahova tartozik. Ha lejár valahova edzésre az ember, akkor ott ugye mindig számítanak rá, motivációt jelent az, hogy ha van kiért lemenni. Ugye én is edzek több csapatban, több sportágban, és sokat jelent, hogyha az embernek ugye ott vannak barátai, ott egymással versenyezhetnek, egyikszerre megveri az egyik a másikat, vagy mondjuk például erősportotnál valamikor még nem megy valami, a következő alkalommal nem megy. És szerintem folyamatosan egy sikerélményt tud adni az embernek, azoknak, akik sportolásra, mozgásra adják a fejüket.
A sorstársak esetében ez előfordul, hogy az is egy további motiváció, hogy ő is már ezt korábban elérte, ilyen tevékenységet végzett, akkor én nekem is ez egy biztos, hogy jót tesz, szóval ad egyfajta ilyen belső biztonságot is, talán ez a helyzet?
Igen, mert az ember, ha mozog, sportol, akkor ugye igazándiból szerintem rájön arra, hogy bizonyos dolgok, amik a hétköznapokban zavarják, akár a testével, vagy az önbizalmával kapcsolatban, a sport a sikerélményt ad, és igen, a sorstársaknál is az, hogyha látjuk azt, hogy figyelj, hát ő meg tudja ezt csinálni, akkor igazándiból én is képes vagyok rá. Tehát az egy motivációs erő. És a Magyar Szövetetek Szövetsége például van egy újság, amit rendszeresen megjelentett, és ilyenkor az Európa bajnokság vagy világbajnokság után egy egész szám arról szól, hogy mit értünk el, hogy értünk el, és az nagyon sok szervezetethez eljut. És idén egész pontosan nem tudom, de talán több mint 5 olyan valaki utazott ki az Európa bajnokságra velünk sportoló, akik még korábban nem voltak. Tehát, hogy van vérfrissítés.
Mennyire volt eredményes a magyar csapat? Mi számítnátok eredménynek? Gondolom már az is önmagában egy nagy dolog, hogy sikeres élsportolókká válhattok, de mennyire voltunk sikeresek a nemzetközi mezőnyben?
Mi a szeretetettek mindig nagyon sikeresek vagyunk a nemzetközi mezőnyben. A Európa-bajnokságon és a világbajnokságon is általában ilyen top 5-be szoktunk végezni az éremtáblán. Idén harmadik helyen végeztünk, 55 darab aranyérmet hoztunk el összesen Portugáliából, Lisszabon városából, amelyik otthont adott az Európa játékoknak, és ebből én 3 darab aranyat tudtam megszerezni a magyar válogatottnak.
Milyen sportágokban is voltál te sikeres? Akkor mondjuk még egyszer el.
Igen, én atlétika és országúti kerékpáros sportágokban versenyzem.
Atlétikában mik a kedvenc, vagy az eredményes, vagy a sikeres sportágaid?
Én közép-hosszú távfutó vagyok.
Aha, tehát a futás.
És a 2005 Európa-bajnokságon is 800 és 1500 méteren tudtam Európa-bajnoki címet szerezni, és most gyakorlatilag ezeket meg tudtam védeni. Illetve országúti kerékpár mezőnyversenyben szereztem még ugyancsak 2005, egyébként az a 15 éves pályafutásom során az első Európa-bajnoki címem volt országúti kerékpáros mezőnyversenyben, és most ezt meg tudtam ismételni, meg tudtam tartani, ami egy hatalmas siker és teljesítmény.
Ezúton is gratulálunk neked is, és a többi sportolónak is.
Még egyet hadd kérdezek én, hogy van-e valami, amire most készülsz, vagy készültök a közeli időben?
Igen. Szeptembertől indulnak újra egyébként az edzéseink. Lesznek majd szerintem össze már kvalifikációs versenyek a jövő évi időszakra, és 2025-ben a főversenyünk az Dresdában lesz, Németországban világbajnokság, és bízunk benne, hogy minden nagy csapattal és jó egészségi állapotban tudunk kijutni majd.
Még magadról hadd kérdezek, hogy mivel foglalkozol te különben?
Én civilben kertészkedek.
Az nagyon jó.
Igen, egyébként nagyon szeretem. Idén egy picit sok kihívást okozott egyébként összehangolni a kertészkedést.
De ezt hobbiszerűen csinálod, vagy pedig foglalkozásszerűen, hogy ebből élsz?
Igen, foglalkozásszerűen. És ezért egy kicsit ez ilyen kihívást jelentett, hogy hogyan hangolom össze a kertészkedést, ami egy fizikai aktivitás.
És gyakran a kert az nem azt mondja, hogy majd jövő héten is jó lesz, hanem most kell azonnal közbeavatkozni.
Igen. Általában úgy felhinni az ügyfelek, hogy hát akkor tudnék élni holnap. Emellett pedig egyébként szoktam iktatni motivációs előadásokat is, hogyha meghívnak. Ugye így a sporttal, az értelemmel kapcsolatban, ugye én már születésen több fogva beteg vagyok, és elég sok mindent kezdtem.
Azt kérdezhető, hogy milyen típusú a betegséged? Vagy...
Persze. Gyakorlatilag nekem egy ilyen fejlődési rendellenességem volt, egész pontosan nem tudják az okát, hogy miért. Amikor megszülettem, az első vesémet azt kivették, kevesebb, mint egy hónapos voltam, hogy az egyik vesémet, a másikat többször kellett műteni, de sajnos ezek sem oldották meg a problémát, és először 2005-ben kaptam vesét, gyakorlatilag a 18. születésnapomra, és utána kezdtem el sportolni, mert én előtte el voltam tiltva, mint légstádiumú veselytelen fiatal ember. Ugye akkor még az volt a bevett szokás, hogy minél kevesebb mozgás.
Óvni a széltől is. Igen.
Igen, gyakorlatilag ez volt. És nekem, amikor megkaptam az első vesémet, nekem utána nyílt ki a világ. Tehát én a sporttal beutaztam már gyakorlatilag majdnem az egész világot. Voltam Dél-Afrikában világbajnokságon, voltam kétszer Ausztráliában.
Gergő, hány éves vagy?
Én most 36 éves vagyok.
Ó, öregem, hát akkor ez potomság, mondaná Cseh Tamás a saját szóhasználatával, akkor ez tényleg még. És úgy érzed, hogy a rehabilitáció rendbe jött, tehát hogy magyarán nem akadályoz ez a szerv átültetéses helyzet a hétköznapi életben, illetve a sportolásban?
Van néhány dolog, ami oda kell figyelni, és nyilván egy egészséges sportoló, ugye most az olimpikonok, ott vannak az olimpiai bajnokok, tehát ők teljesen más igénybevételnek teszik ki a szervezetüket. Nekünk azért az nem javallott. Én is készültem 12 edzéssel egy héten, de egy olimpiai bajnoknak azért nem 12 kell edzeni egy héten, hanem 22-t körülbelül. Tehát, hogy más, és nem is kell nekünk fölvenni a versenyt az egészséges sportolókkal, de egyébként én például hobbiból versenyzem OCR sportágban, és ott egészségesek között transzplantántként tudtam magamat kvalifikálni idén is az Európa-bajnokságra.
Uh-huh. És hogy találtál rá ezekre a sportágokra? Hogy derült ki, hogy miben vagy tehetséges?
Ez egy jó történet. Van a Transzplantációs Alapítvány nevű szervezet egyébként, és ők minden évben rendeznek a szervátültetésre váró és szervátültetésen átesett gyerekeknek, fiatal felnőtteknek egy tábort a Balatonnál, és ott gyakorlatilag mindenféle sportolási lehetőséget ki lehet próbálni. Nagyon igyekeznek ott is népszerűsíteni ők a sportot, meg nem csak sportolási lehetőség van, hanem mindenféle önfejlesztő és önismereti dolog. sportolók is elmennek szervezetett előadásokat tartani. És nekem ott mondták azt, hogy látták, hogy úgy inspirált voltam, meg úgy próbálgattam a sportokat, hogy ha ezt így komolyabban csinálom, a sportolást, akkor lehet majd lehetőség ilyen Európa-bajnokságra, világbajnokságra eljutni. Illetve az, hogy a két sportágamat, magát az országúti kerékpárt és a futást, azt én annól azért találtam meg, mert Hajdúpösszeményből származom. És igazából az átültetés után van egy időszak, amikor nem nagyon lehet közösségbe menni, oda kell figyelni a gyógyszerek miatt, immunszupresszív gyógyszereket szedünk folyamatosan, amik az immunrendszerünket gyengítik, és ezért azért van egy-két szabály, amit oda kell figyelni. És ezért magamnak kezdtem el mozogni. Én az átültetés előtt talán tuci voltam, ugye a mozgás megvonás miatt, átültetés után pedig konkrétan kövérlef voltam, tehát 170 centivel voltam, 83 kiló. És nekem igazán, de amikor jártam a kontrollokra, akkor jött egyszer egy ilyen páli fordulat, vagy isteni sugallat, vagy nem tudom, hogy nevezzük ezt, hogy ez egy lehetőség, amit én kaptam a szervátültetéssel, de én rajtam múlik az, hogy ezt mennyire fogom jól tudni használni, és mennyire tudom megélni. És ekkor döntöttem úgy, hogy jó, oké, hát akkor itt vagyok Ducin, fiatal, 18 éves fiúról beszélünk, előtte van az élet, előtte van a világ, és akkor eldöntöttem, hogy jó, oké, le fogok fogyni. Elkezdtem diétálni, mozogni, étrendet változtattam, és aztán pedig egyre inspirált az, hogy mindig erősebb és gyorsabb lettem. És gyakorlatilag az olimpiának is ugye ez a mottoja, hogy erősebben, gyorsabban és magasabbra. Igen, és ez volt a kezdeti inspirációm, motivációm, az, hogy meg tudtam mutatni azt, hogy én is vagyok olyan értékes, mint az egészséges társaim. Hosszú idő után. Aztán meg nagyon sok valaki adott visszajelzés, ez mennyi inspiráló, amit csinálok, és utána meg már ez vitt tovább, hogy ezzel én sok valakit meg tudok mozgatni, és erőt adni nekik a hétköznapi élethez, vagy a mozgáshoz, sportláshoz akár.
Gergő, nagyon jó hallgatni, meg igazából elkezdtünk a sportról beszélgetni, de aztán amikor te rád terelődöttek a szó, akkor pont az, ami annyira izgat bennünket itt a Civil Rádióban, hogy az emberi akarat, meg az öntevékenység, meg hogy saját magunk, higgyünk saját magunkban, ezekből nagyon hitelesen és nagyon izgalmas dolgokat mondták, köszönjük szépen. Ha valamilyen esemény vagy valami lesz, akkor ha küldesz egy e-mailt vagy egy apró kis jelet, szívesen foglalkozunk újból vele. Jó volt minden esetre most veled lenni. Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben Mezei Gergő volt a vendégünk, aki a szervátültetettek Európa bajnokságáról jött nemrég haza egy sikeres verseny után, és szeptembertől készül a továbbiakra. Minden jót neked, szia!
Minden jót, kívánok a hallgatóknak, sziasztok!